Olvasom Isten igéjét, az Efezusiakhoz írott levél második fejezetéből, a 11. verstől a 19-ig, illetve még a 3. fejezetből a 4 és 6. verseket. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönülve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel. Miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lelke által, hogy tudniillik a pogányok örökös társaink, velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért, az evangélium által. A mai vasárnap tovább haladunk a már megkezdett sorozatunkkal, amelynek az a címe, hogy helyreállt kapcsolat, és ebben hétről hétre arra keressük a választ, hogyan élhetjük meg közösségként a folyamatosan gyógyuló és gyógyító közösség, az egyháznak a valóságát. Ezt a valóságot a Szentírás különböző képeken keresztül tárja fel előttünk, és ezért vasárnapról mindig más-más képet hozunk, és érintőlegesen ma még a test képe lesz velünk, mint az egységnek a szimbóluma. De mielőtt rátérnénk a mai igénkre, hadd mondjak néhány szót Efézusról, a kor egyik híres, kulturális és vallásos központja volt, az apostolok cselekedeteiből is tudunk erről a városról, Pál missziói útjai során többször is járt errefele, és egyszer az egyik alkalommal letelepedett és 2 évre ide költözött, azért, hogy hirdesse az evangéliumot zsidónak és pogánynak, és hogy gyülekezetet hozzon létre. És miután elment, maga után a legkiválóbb munkatársokat hagyta, aztán tudjuk, hogy Pál apostolt letartóztatták, elvitték Rómába, börtönbe került, és onnan a fogságból írja ezt a levelet ennek a gyülekezetnek, amit Efézusban alapított. Aztán, ha ellapozunk a Jelenések könyvébe, ahogyan azt az előbb tettük, ott a 7 gyülekezet között az első sorban áll az efézusi gyülekezet. És már nyilvánvaló, hogy amiről Pál ír itt a levelében, hogy a krízisbe került gyülekezet nem jó irányba indult. Ezt mondja a gyülekezet úr az efezusiaknak. Van egy kevés panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg. Csupán másfél nemzedék telt el az efezusi gyülekezet levelének megírása és a Jelenések könyvének a levele között, és azt látjuk, hogy azok a nagy krízisek, amelyekről az apostol is szól a levelében, sajnos nem jó irányba vitték az efezusi gyülekezetet. Na de, Milyen kérdésről van szó? Arról, hogy ellenségeskedés van. Arról, hogy elidegenedés van. A gyülekezeten belül. És elég rossz a helyzet. És azon gondolkoztam magamban otthon, hogy hát melyik lehetett előbb. Az elidegenedés, vagy a ellenségeskedés. És ahogyan gondolkoztam rajta, nem tudtam eldönteni, hogy először elidegenedtek egymástól, és aztán ezért bántották meg egymást, vagy valaki rálépett valakinek a lábára, és aztán ezért kezdtek el elidegenedni egymástól, és elindultak ezen a lejtőn. Aztán úgy voltam vele, hogy biztos ez is amolyan tyúk vagy tojás kérdés, hogy nem lehet eldönteni, hogy melyik volt előbb. Igazából ez egy öngerjesztő folyamat, egy ördögi kör. Nem az számít, hogy ki kezdte, hanem az, hogy folytatódik. Elidegenedés, ellenségeskedés. Elidegenedés, ellenségeskedés. Elidegenedés. És az elidegenedés ma népszerű téma a tudományos körökben is. Sokan vannak a nyugati világban, főleg fiatalok, de már nem csak fiatalok, akik úgy érzik, hogy kiábrándultak a rendszerből. Nem látják értelmét a fennálló rendnek. Azt érzik, hogy egyre ellenségesebbek az intézmények felé, mert abban az elnyomó hatalmat látják. Nem érzik magukat biztonságban. Elidegenednek. Elidegenedtek. És mivel egyre általánosabb ez a jelenség, egyre többen foglalkoznak vele. Mint például Máté Gábor, Kanadában élő magyar zsidó orvos és pszichoterapeuta. Nemrég hallottam tőle egy előadást, aminek nem volt magyar címe, de megpróbáltam lefordítani, ami így hangzik: hogyan érezteti velünk a kultúránk, hogy elveszettek vagyunk. És lényegében véve arról szól ez az előadás, hogy a kultúránkban az egész gazdaság arra épül, abból profitál, hogy az elidegenedésünk miatt van egy óriási hiányérzeted. És ezt a hiányérzetet megpróbálod pótolni. Pótcselekvésekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal, azért, hogy ne érezd a hiányát. Erről szól az előadás. De nincs idő, hogy kibontsuk az egészet, de ő is kibontja a mai ember számára az elidegenedést, ahogyan Pál is megteszi az efezusi levélben, a maga korában, és Máté Gábor alapvetően négy fajta elidegenedésről beszél. Elidegenedünk a természettől. Elidegenedünk a munkánktól. Elidegenedünk az emberektől. És végül elidegenedünk még saját magunktól is. Mindegyik esetben arról van szó, hogy egyre távolabb kerülünk, egyre kijebb kerülünk. Már nem kötődünk a természethez. Már nem látjuk értelmét a munkánknak. Nincs már benne örömünk. Pedig még Máté Gábor is mondja, hogy Isten képmásaként ez szörnyű tragédia. Mert hogy alapvetően arra lettünk teremtve, hogy örüljünk a munkának. Hogy ez az emberi életnek egyik alapvető létszükséglete. A munka öröme, a munkája felett érzett öröm. És ez nincs. Egyre távolabbnak érezzük nem csak a munkánkat, hanem a hozzánk közel állókat. És már a saját bőrünkben sem érezzük jól magunkat. Egy olyan általános életérzésről beszél, egy olyan alaphangulatban van a kultúránk, a világunk, amit butaság lenne figyelmen kívül hagyni. És hát a jó hír az az, hogy nem is kell figyelmen kívül hagyni, mert a Biblia már 2000 évvel Máté Gábor előtt szólt erről az elidegenedésről. Beszél két nagyon fontos elidegenedésről az efezusi levélben Pál apostol. Az egyik elidegenedés Istentől, a Teremtőnktől, és a másik elidegenedés egymástól, a társainktól, aminek borzasztó következményei vannak. Mert hogy semmi sem embertelenebb, mint az alapvető emberi kapcsolatoknak a pusztulása. Amikor egyre kevesebb a kapcsolat, amikor egyre kevesebb az intimitás, amikor egyre kevesebb a bizalom, amikor egyre kevesebb egymás között a kötődés. És a legújabb kutatások szerint ezek mind-mind hozzájárulnak a modernkori mentális betegségek kialakulásához, amik járványléptékekben terjednek közöttünk, mint például a depresszió vagy a krónikus szorongás. Ez az a lelki folyamat, amikor idegenné válunk a világban, idegenekké válunk egymás számára, és felkészülünk, fel kell készülnünk a legrosszabbra. Mert a másik lehet, hogy idegenként, vagy szinte biztos, bántani fog. Az anyám, az apám, a testvérem, a barátom, a házastársam, idegenek lettünk egymásnak. Na, hát ez az a gyülekezeti valóság, amiben belecsúszott az efézusi gyülekezet. Elidegenedtek nem csak egymástól, hanem Istentől is. És most ellenségeskedés van pogány keresztények és zsidó keresztények között. Egy olyan egymástól való elidegenedés van közöttük, egy olyan válaszfal van az egy testen belül, aminek nem lenne szabad léteznie. Mert hogy pont ez az ellenségeskedés az, ami miatt Jézus lejött a földre, ide közénk, és ez az, amit ő lerombolt a saját testében és semmissé tett. Na de hát lássuk, milyen ellenségeskedés volt akkor az első században zsidók és pogányok között, pogányok alatt a nem zsidókat kell érteni. Mert hogy abban a korban a legélesebb és a legnagyobb különbség nem a gazdag és a szegény között volt, nem a bal oldal és a jobb oldal között volt, hanem a legmélyebb szakadék a zsidó és a pogány között volt. Olyan áthidalhatatlan, átjárhatatlan mélység volt közöttük, amit mi mai emberek fel sem tudunk fogni. Képzeljük el a választott népet, akiket szeret az Isten, és akik viszont szeretik őt. És ezek az Isten szerető emberek rendszeresen járnak templomba, imádkoznak, együtt vannak, és ez a templom úgy volt megépítve, hogy mindenkiről jó messzire láthassa, de a közelébe senki sem mehessen, hiszen az Istennel való találkozás helyszíne, vagyis a belső templomrész többszörösen válaszfalakkal volt elválasztva, és minden egyes fal azért volt felépítve, hogy a társadalom egyes rétegeit távol tartsa egymástól. Asszonyok, gyerekek, és legtávolabb a pogányok. És hogy biztosan ne keveredjen egymással a kettő, a pogányoknak szánt válaszfalon volt egy táblácska, és a táblácskára ez volt írva. Azok a pogányok, akik tovább hatolnak, halálbüntetéssel kell, hogy szenvedjenek. Szeretettel, izraeliták. Ezt nem írták oda, ezt már csak én írtam. A zsidók jól tudjuk, hogy megvetették a pogányokat. Kutyáknak hívták őket. Onnan tudjuk, hogy van egy történetünk, amikor Jézushoz oda megy egy pogányasszony. És azt kéri tőle, hogy gyógyítsa meg a lányát. És Jézus erre biztos emlékeztek, nagyon durva ez a történet, nagyon megdöbbentő, azt mondja, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Tehát a pogány az kutya a zsidó ember szemében. Nem vagyok biztos benne egyébként, hogy Jézus így gondolta, lehet, hogy csak arról van szó, hogy a többiek belső gondolatát hangosította ki, ez Jézussal többször is előfordult. Minden esetre az volt az akkori világnézet, hogy mi, zsidók, el vagyunk különítve tőletek a tételes parancsolatok miatt. Mi zsidók vagyunk, mi jobbak vagyunk. Mi kiválasztottak vagyunk, és vannak a pogányok, a kutyák, akik úgy is viselkednek, úgy is élnek, semmi közünk nincs hozzájuk. De nem volt ez sokkal jobb a pogányok részéről sem, ők is nagyon lenézték a zsidókat, ők is mindenféle rosszat mondtak róluk, és egészen komoly történetírók, mint például Tacitus is, aki az ókornak az egyik legnagyobb történetírója volt, hatalmas butaságokat írt róluk. Azt írja róluk például, hogy hát azért kellett kijönniük Egyiptomból, azért jöttek ki Egyiptomból a zsidók, mert fertelmes kerések voltak rajtuk, és ezért űzték ki őket valójában. És aztán kimentek a sivatagba, ahol találkoztak vadszamarakkal, és a vadszamarakat kezdték el imádni, és hát, hogy ilyenek ezek a zsidók, ilyen kelésekkel borítottak, és szamárimádók, és egyébként pedig amúgy is az a szokásuk, hogy évente elfognak egy görög embert, és feláldozzák őt a templomban, és megeszik a szívét, és így örök ellenségeskedést esküsznek a görögök ellen. És a pogányok is ugyanazt mondták a zsidókra tulajdonképpen, hogy ezek ilyen alávalók, azok ilyen veszélyesek, ez ismerjük a fajtájukat, nem jó velük szóba állni, szamárimádók, ezek is kutyák. Alacsonyabb kultúra, mint a miénk, jobb őket elkerülni. Na hát nyilván az első században volt ez egy nagyon erős kérdés, nekünk más ellentéteink vannak, mi más törésvonalak mentén idegenedünk el egymástól, és más dolgokat szoktunk egymás fejéhez vágni, sokszor csak egymás háta mögött, ami miatt aztán elindul az ördögi kör, akár a gyülekezeten belül is. Ellenségeskedés, elidegenedés. Ellenségeskedés, elidegenedés. De miért csináljuk ezt? Miért ellenségeskedünk? Miért erősítünk rá a törésvonalakra? Hát egyrészt azért, mert a közös utálat, az, annak van egy közös kohéziós ereje, az összehúzza a csoportot. Láttuk ezt, plakátokon nagyon működik, közös ellenségkép, identitásképzés. De ez már iskolás korunk óta megvan az a reflex. Az ások utálják a béseket, a bések utálják az ásokat, vice versa. Közös ellenség. De van igazából egy másik ok, ami már nem a csoportról szól, hanem rólad szól. Méghozzá az, hogyha másikat rosszabbnak tartom, mint magamat, akkor egyúttal ez azt is jelenti, hogy én jobb vagyok. Hogyha másikról biztos, hogy be tudom bizonyítani, hogy ő kint van, azon a bizonyos válaszfalon túl, akkor ez azt jelenti, hogy én viszont bent vagyok. És ez egy nagyon jó érzés. Például, amikor Ráckevén, ahol gyermekeskedtem, az Árpád suli sok a Szent Imrésekre azt mondták, hogy ők rosszabbak, akkor ez azt jelentette, hogy mi viszont jobbak voltunk. Fociban, matekban, bármiben. Sajnos ez nem így volt, de mi akkor is mondtuk. Amikor a zsidók azt mondják a pogányokra, hogy pokolra valók, akkor ez azt jelenti, hogy ők viszont Isten kiválasztottai, akiket magához ölel az Úr. Amikor a pogány azt mondja a zsidóra, hogy alacsonyabb rendű, akkor ezzel azt mondja, hogy ő magasabb rendű, felsőbb rendű. Amikor a magyarok azt mondják a cigányokra, hogy lusták, akkor ezzel azt mondjuk, hogy de hát mi szorgalmasak vagyunk, és mi megérdemeljük. És ez jó érzés. Vagy, ha azt mondják a reformátusok, a katolikusokra, hogy ők tévelyegnek, az jó érzés, mert akkor mi jó úton járunk. És így tovább. Valahol érthető ez a folyamat, hogy miért csináljuk. Mert van egy belső bizonytalanságunk. Az ember nem tudja. Nem teljesen biztos a saját bentségében. A saját elfogadottságában, és ezért keres valakit, egy másik szemét, vagy egy másik csoportot, akihez képest még mindig jobb helyzetben van, mint ő, akihez képest ő beljebb van, a válaszfalon túl mégiscsak. Csak hát ezzel egy egész életet el lehet tölteni. Hogy mindig találok valakit, akire rámutathatok, csak hogy ne rólam derüljön ki az, hogy én igazából Krisztus nélküli vagyok. Elkülönítve vagyok ahogyan felsorolja Pál apostol az igében, ígéret nélküli vagyok, hogy én vagyok az idegen, a remény nélküli, a senkihez se tartozó. Úgyhogy rendszerint minél hangosabban bizonygatja valaki, hogy a másik mennyire kint van azon a bizonyos válaszfalon túl, és mennyire senki és mennyire alávaló, annál biztosabb, hogy saját magában bizonytalan. És akkor jön valaki bele ebbe az ellenségeskedésbe, ami a zsidók és a pogányok között ugyanúgy megvolt, mint korábban, és ahogyan most is megvan. Jön valaki, aki annyira biztos a saját elfogadottságában, és abban, hogy ő bent van, hogy ő jó úgy, ahogy van, hogy neki nincsen szüksége arra, hogy bebizonyítsa másokról, hogy de már pedig én hozzám képest te kint vagy. Ez volt Jézus. Ezért volt olyan furcsa a viselkedése Jézusnak, hogy olyan könnyen leült a vámszedőkkel, a prostituáltakkal, meg a kivetettekkel. Mert ő valahogy nem érezte szükségét annak, hogy ő azáltal legyen bent, hogy bebizonyítsa, hogy a másik viszont meg kint van. Pedig ő mondhatta volna, ti bűnösök vagytok, én igaz vagyok. És igaza lett volna. Mondhatta volna, hogy én Isten fia vagyok. De te, én bent vagyok, ti meg kint vagytok. Úgy kell nektek. Igaza lett volna Jézusnak, és mégsem ezt tette. Hanem azt tette, amiről itt beszél az ige, hogy a kereszt által megölte az ellenségeskedés saját magában. Ez a Jézus, aki mindenkinél jobban bent van, aki mindenkinél jobban elfogad az Isten, aki mindenkinél igazabb, a keresztre megy. A kereszt, aminek látnunk kell a társadalmi megítélését, hogy az, aki a keresztre ment, akit keresztre feszítettek, az az abszolút kizártságot jelentette. Az egész út, amit ma úgy hívunk, hogy Via Dolorosa, onnantól kezdve, hogy elítélték, és végig kellett vinnie Jézusnak a keresztjét a városon, az volt a célja, hogy mindenki lássa, szégyen szemre lássa, hogy milyen alávaló ember ez. És hogy lássák, hogy kimegy a városból. Szó szerint elkülönítik mindenkitől. Nincs közünk hozzá. Kiűzzük magunk közül. Ki van rekesztve. És mikor felszögezik, akkor minden zsidó tudja, hogy átkozott, aki a fán függ. Tehát nem csak emberektől, hanem Istentől is el van zárva. Szégyen szemre, így megy végig a Via Dolorosán. Így köbdösik ki, kiverik, kirugdossák, kizavarják a kerítésen kívülre. Ez a Golgota. Ez a kereszt. Érdemes néha ebbe belegondolni, hogy a mi messiásunk egy kivert kutya, akit kizavartak a városból, a falon túlra, a kerítésen kívülre. És mégis ez a messiás, akibe belerúgtak, akit kizavartak, ő marad az örökös. Ő az Isten fia. Hogy lehet ez, hogy az, akit mindenki kizár, a megvetett és a kintlevő, az az örökös, az az Isten fia, az a bentlevő. Hát erre mondja Pál apostol, hogy a kereszt által megölte az ellenségeskedést. Hogy a két nemzetséget, a kintieket és a bentieket egyesítette magában. Hogy lerombolta magában, a saját testében az elválasztó falat. Azt a megvetést, ami a kintiek és a bentiek között ott van. Azáltal, hogy ő egyszerre van kint, és bent. És ezt úgy nevezi Pál apostol, hogy egy új ember jön létre. Hallgassátok, talán így egy picit érthetőbbek a 14-18. Versek. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta a választófalat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Jézus egy új embert, egy új nemzetséget hoz létre. Ez az egyház. Régen így nevezték a keresztényeket. A harmadik nemzet. A pogányok és a zsidók mellett. Na de hogy segít ez nekünk? Amikor azon kapjuk magunkat, hogy mi is elidegenedünk egymástól, gyülekezeti tagoktól, családtagoktól, barátoktól. Gyerekkoromból eszembe jut valaki, akivel rendszeresen buszoztam a két falu között. Menyhért bácsinak hívták, nagy tekintélyes bajsza volt, hatalmas kalapja, széles karimával, szúrós nézése és egy nagy sétabotja. És abban az időben, amikor az emberek leültek egymás mellé, még nem volt szokatlan, hogy beszélgettek is egymással, és hát Menyhért bácsi nagyon szitta a cigányokat, mert hogy mellette laktak, és nyomdafestéket nem tűrő szavakat mondott, én nem is szeretném ezeket most idézni, hogy miket mondott róluk, de gyerekként észrevettem, hogy persze nem mertem mondani, csak magamban gondoltam, hogy de hát Menyhért bá. Hát hiszen te is az vagy. Ő is cigány volt. És mégis olyan csúnya szavakkal tudta őket szídni. Na most, amikor mi keresztények, dagadó ére, szidunk egy másik keresztényt, akivel egy test vagyunk, egy másik embert, olyanokat, akik mások, mint mi egy kicsit, akik hozzánk képest lehet, hogy kijebb vannak, akiktől elválasztjuk magunkat, akiktől elidegenedtünk, és megvetéssel beszélünk róluk, és csúnya dolgokat mondunk, és kifigurázzuk, meg viccet csinálunk belőle, akkor ugyanez a mondat van a fejemben. De hát, te is az vagy. Hát nem egy megfeszített Krisztusnak vagy a követője? Nem egy kivert kutya a királyod? Nem azért vagy keresztény, mert te is Krisztusban vagy? Hát ha Krisztusban vagy, akkor te is kivert kutya vagy. És akiket most megvetsz, akiket most szítsz, akiket lenézel, akikkel nem válasz közösséget, te is közéjük tartozol. Ezért mondja Pál apostol, hogy emlékezzetek arra, hogy pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, és ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elidegenedve, az ígéret szövetségén kívül. Reménység nélkül voltatok, Isten nélkül. Emlékezzetek, milyen volt. És emlékezzetek a másik felére is az igazságnak. Ahogy a Krisztus egy kivert kutya, úgy ő továbbra is Isten fia. Örökös, aki lesz a föld, aki minden hatalom menjen és földön, és akiről ezt mondja Pál apostol, hogy a legnagyobb titok, amit nem értettek az első nemzedékek Krisztus előtt, nem is érthették, hogy a pogányok örökös társaink velünk együtt, és velünk egy test, és velünk együtt részesei az ígéretnek. Ez azt jelenti, hogy én is örökös vagyok. Ha Krisztusban vagyok, örökös vagyok. Ha Krisztusban vagyok, Isten fia vagyok, Isten gyermeke. Ha Krisztusban vagyok, akkor enyémek az ígéretek. És ez a nagy titok. Már nem kell mitől félnem. Mert nem azért vagyok bent. Nem azért ölel át az Isten. Nem azért vagyok jó, mert találtam magamnál alábbvalót. vagy mert a másik kint van. Azért vagy bent, mert Krisztusban vagy, és ezt nem veszítheted el soha. Ez a nagy titok a kereszténységben, és ez az, amiből óriási erőt meríthetnénk, és tényleg más nemzet lehetnénk a civakodó világhoz képest, hogy mi egyszerre kivert kutyaként nézünk magunkra, mert a megfeszített messiásnak vagyunk a követői, és egyszerre örökösként tekintünk magunkra, mert a magasságos Isten gyermekei vagyunk. Értitek, Krisztusban nincsen már többé kint és bent, kutyák és örökösök. Krisztusban egy és ugyanaz a test. Egyek vagyunk. Ezért ezt a mondatot, hogy a pogányok örökös társaink, be lehet helyettesíteni egy másik csoporttal, vagy egy másik személlyel, akivel mostanában hadilában állsz, vagy egy akitől mostanában már nagyon régen távol tartod magad. Pogányok, menekültek, cigányok, zsidók, melegek, jobbikosok, balra szavazók, hajléktalanok, karizmatikusok, BSS-ek, katolikusok, akit akarsz. Örökös társaink, ha Krisztusban vannak. Velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is. Az Efezusi levél központi témája ez, hogy az egyház Krisztus teste, és ezért ennek benne láthatóvá kell válnia a Krisztusnak, akiben nincsenek válaszfalak, nincs ellenségeskedés, nincs elidegenedés. Úgyhogy gyakoroljuk ezt a mondatot, amikor ránézünk a másik emberre, a megvetettre, a kitaszítottra, ezt a mondatot. Na hát, én is kivert kutya vagyok, mint te. És te is a magasságos Isten örököse vagy, mint én. Adja meg az Isten, hogy tényleg leomoljon az ellenségeskedés, és a minket elválasztó válaszfal, és megtaláljuk a békességünket Krisztusban. Amen.
Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, hód alattal borulunk eléd, azért, mert te egy testé formáltál bennünket, a te fiad által, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy mi együtt egymásért szeretetben élhetünk, élhetnénk, de bocsásd meg azt, hogy valójában képmutatóak vagyunk sokszor. Képmutatóak vagyunk, mert azt mondjuk, hogy szeretjük a másikat, de hagyjuk, hogy a földön feküdjen. Sokszor talán mi gáncsoljuk el a másikat, akiről azt mondjuk, hogy szeretjük. Bocsásd meg azt, hogy valóban azt mondjuk, hogy mindenkit szeretünk, és mégis ellenségesség van a szívünkben, a szomszédunk felé, a buszon együtt utazók felé. És bocsásd meg azt, hogy elidegenedünk a másiktól, elidegenedünk olyan emberektől, akiket valaha szerettünk, és nem tudjuk miért. Valószínűleg ítélkezünk a másik felett, és azért a házastárstól elidegenedünk, a családunktól, testvértől. Kérünk téged, atyánk, hogy fordulj hozzánk újra és újra, ahogy annyiszor tetted már, és hozd vissza számunkra ezekben a helyzetekben, és minden helyzetben az első szeretetet, azt az első szeretetet, amelyet Jézus Krisztus hozott a mi életünkbe, és amikor belépett az életünkben, akkor tudtuk, hogy mennyire szeretjük őt, mennyire szeretünk téged, és akkor mennyire szerettük az összes embert, aki körülöttünk van. És nem csak azért imádkozom, hogy itt a gyülekezetben így legyen, hanem imádkozom azért, hogy így legyen a városban, az egész református egyházban, a városban, a világban, az országban, és körülöttünk lévő országokban, közel és távol a háborúk, a gyűlölködések világában. Mutass fényt, hozd el a szeretetet, hozd el azt a szeretetet és odaadást, amivel te hozzád tudunk imádkozni, ahogyan Jézus Krisztus, a te fiat tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.